Eredményes élettalálkozó 2015. október 30-a. Csak te kell lesz neki.
Köszönjük, hogy van egy tiszta hanga ebbe az őrületbe. Sok hamisítvány között van egy igazi. És ez te vagy. Köszönjük az életünket. Köszönjük, hogy egy ponton nem voltál toleráns velünk, és beléptél az életünkbe. Köszönjük, hogy megbocsájtottál nekünk. Köszönjük, az életünk részévé váltál. Köszönjük a vezetésedet, az eredményes élet találkozót, amit használszulunk. Kérünk, hogy hozd el Sanyit. Reméljük, hogy hamarosan megjön. Áld meg őt, családját, valamennyiünket. Te drága szem nevedben, Jézus, ámen. Gyertek! Wow! Hello! Hát, sziasztok! Megduplázódott a létszám. Gyertek, üljetek le! Szerintem mehet. Akkor egy nagyon szép jó estét, mert már sötétedik. Jó estét kívánunk valamennyiünknek. Nektek, akik itt vagyunk, vagy nekünk, hogy mit, de úgy derék beszéltem itt. Nekünk, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Olyan rég voltam itt az eredmény, hogy elfelejtettem a mondókámat. És köszi, hogy eljöttetek ilyen szép számmal, és köszönjük, hogy hétről hétre néztek és hallgattok bennünket, és szerettek minket, és kapunk leveleket, meg üzeneteket, meg eljöttök meglátogatni, és hálásak vagyunk értetek bárhol is, vagy éppen lehet, hogy épp egy másik földrészen, lehet, hogy éppen takarítasz és hallgatod, vagy autót vezetsz, vagy ülsz a számítógéped előtt, lehet, hogy minden reményedet elveszítve hallgatod ezt az üzenetet, lehet, hogy épp a csúcson vagy, lehet, hogy úton vagy valahol a két esemény között. Lehet, hogy teljesen egyedül vagy, és nincs, akihez szóljál, és hallgatod ezt a felvételt. És az üzenet az, hogy van valaki, egy nagyon valós személy, aki ismer téged, és aki mindig ott van veled, és szeretne téged megszólítani, és szeretne az életed részévé válni. És ő a Biblia Istene, így róla beszélünk az eredményes élet találkozón, és a saját bizonyságunk az, hogy megváltozott az életünk, mióta találkoztunk vele. És hogy a Biblia az első szóta, az utolsó igaz igazság, és ebben járunk, ez az életünk, és azért beszélünk itt hétről hétre. Egyrészt önző okokból, mert felbátorít bennünket, mert Isten szeretne szólni hozzátok és hozzánk is, és azért, mert van valamink, amit szeretnénk megosztani másokkal. Tudod, amikor találsz valami nagy értéket, aminek tényleg nagy értéket tulajdonítasz, akkor azt szeretnéd megosztani valaki mással. De emlékszem, ha látok egy jó filmet a moziba, és nagyon tetszett, adott nekem valamit, akkor már fölhívom a haveromat. Hé, van egy jó film, ezt nézd meg! Vagy mit tudom én, sok mindenről tudnánk beszélni. De hogy van egy Isten, aki egy személy, aki ismer téged, olyannak ismer, amilyen vagy, nem tudod elrejteni magad előle, és ennek ellenére feltétel nélkül szeret. Levelezek egy nagyon drága emberrel, és meghallgatott egy eredményes élet üzenetet, amin történetesen én beszéltem, lehet, hogy nem a legjobban, de azt mondta, hogy az az Isten kép, amiről én beszélek, az biztos, hogy nem igaz. Az biztos, hogy nem igaz. Isten nem törődik az emberrel, és Isten nem megbocsájtó igazából. Márha egyáltalán létezik, így a levél tanúsága szerint. És igazából valóban megdöbbentő a Biblia üzenete. Valóban megdöbbentő, hogy létezik egy lény, aki törődik velem, ha bár az ő szemében kisebb vagyok egy porszemnél is. és elképesztő, amit tett. Tehát amit így olvasom a Bibliát, és amikor Jézusra gondolok, akkor minden eszembe jut a Biblia ismeretén keresztül, csak az nem, hogy ő egy vallásalapító volt. És sokan azt mondják, hogy Jézus egy nagy vallásalapító. Hát először is ugye egyháztörténelem órán beszéltünk erről, hogy Jézus itt sem volt, amikor megalakult az egyház, hanem azt Szent Szellem alapította pünköstkor. Jézus nem volt itt. És Jézus nem azért jött, hogy megalapítson egy újabb vallást, hanem azért, hogy elpusztítsa a vallást. Amikor ez fontos. Jézus azért jött, hogy megsemmisítse a vallást. És amikor Istenre gondolok, az ő ismerete nélkül, akkor nagyon sokféle istenkép eszembe juthat, és itt tudok kapcsolódni ahhoz a drága emberhez, akivel levelezek. Igen, én nekem is ilyen elképzelésem volt Istenről, mielőtt találkoztam volna vele. El lehet őt képzelni egy szakállas, összehúzott szemöldökű, haragvó idős bácsinak. El lehet őt képzelni egy ilyen izmos, rövidgatyás, ilyen szintén szakállas, háromágú, szigonyt viselő Istennek. Zeus vagy Poszeidon. Lehet egy ultra toleráns, lehet Krishna, nem tudom, egy csomó istenkép lehet, de a Biblia valami egészen másról beszél. Ezek amiket soroltam, ezek mind a vallás. Ezeket mind mi hoztuk létre. A vallás, a mi elképzelésünk Istenről, Isten ismerete nélkül. Ez nagyon, nagyon, nagyon érdekes, egy ilyen hályog van a szemünk előtt. És hajlamosak vagyunk nagyon sok mindenről elfelejtkezni. És igazából nem tudom, hogy hova fog kiukadni, de remélem, hogy lesz valami értelme a végére. Körülvesz bennünket a világ a maga anyagi szerkezetével. Mi magunk is anyagból vagyunk. Test, hogyha megérintem ezt, akkor van fogása, akkor érzem, hogy fogom ezt a pulpitust. Hogyha ráesik a lábamra egy kődarab, akkor fájni fog. És nagyon valós az egész, egy anyagi világ. Hogyha nem fizetem be a számlámat időben, akkor valószínűleg ki fogják kapcsolni az áramot, a telefonomat, az internetet, vagy bármi mást. És miközben körbevesz bennünket a világ ezzel az anyagi rendszerével, el tudunk felejtkezni arról, hogy van egy lelkünk. És Jézus Krisztus azért jött el, hogy megmentse a lelkünket. Nem azért jött el, hogy egy újabb vallást alapítson, mert hogyha valaki vallásellenes, akkor az ő volt. Ő nyírta korának a vallásos rétegét, a papokat. Velünk volt a késhelyre menő vitája. És megvolt róluk a véleménye. Ő valami többért jött. Azt mondta, hogy azért jöttem, hogy törődjem a lelkeddel. És nagyon sokszor még hívőként is azon kapom magam, hogy nem törődök a lelkemmel eleget. Germanos Gyula, talán ismeritek a nevét, egy keletkutató volt, rengeteget utazott 1800-as években, és az 1900-as évek első felében élt, és hihetetlen nyelvzseni volt, arab dialektusokat, körülbelül 50-et tudott, és különböző arab törzsek befogadták őt, és abból űzött sportot, hogy ilyen el volt ilyen sállal takarva az arcuk a sivatagi, mit tudom, a szél miatt, a homok miatt, ugye az araboknak van egy ilyen különböző törzseknek különféle népviseleteik, és ő azokban volt, és nem látták, hogy nem arab, és azt hitték, minden törzs azt hitte, amikor náluk volt, hogy közülük való. Mert abban a dialektusban beszélt, egy nyelvzseni volt, és elhitték. Tehát tényleg egy zseniális ember volt, és nagyon bensőséges viszonyt alakított ki arab emberekkel, és hogyha jól tudom, akkor át is tért az iszlám hitre. De a lényeg, ami lényeg, hogy egyszer egy kávézóba beszélgetett jó módú arabokkal, és mindenki a problémájáról beszélt. Ez volt éppen a soron. Akkor még nem tudtak jó autókról beszélni, meg nagy karrierről, bár igaz, mindegy. És az egyikük azt mondta, hogy nekem van egy nagyon nagy színfájdalmam. Reménytelenül szerelmes vagyok a rabszolganőmbe. De soha nem lesz az enyém. És Germanus mondja, ne viccelj, hát a tiéd, azt teszel vele, amit akarsz. Azt mondja, nem, dehogyis. Lehet, hogy a teste az enyém, de nekem a lelkére lenne szükségem. Wow. És Mózes 2:7, és formálva vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt vala az ő orrába életnek leheletét, így lőn az ember élő lélekké. És nagyon érdekes, hogy a Biblia mit mond, hogy az ember elsősorban nem testi lény. Persze, nyilván ez a megjelenési formánk ezen a világon, de a lényeg a lelkünk. És Jézus pontosan azért jött, hogy megmentse a lelkünket. És ezzel a drága emberrel levelezek, és tudjátok, hogy nagyon érdekes, hogy hiába vannak érvek, nem igazából hatnak. Azt gondoltam, az érveknek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottam korábban, mint amilyen valójában van. Az emberre valójában talán jobban hatnak érzelmi dolgok, lelki dolgok, már a puszta beállítottságunknál fogva is. És arra gondolok, hogyha nincs lelkem, akkor valójában gondolataim sem lehetnének, hiszen az agyunk, amennyire tudjuk, az információ tárolásra van, és ugye vezérli a testet, de viszont mint anyag nem hozhat létre nem anyagot. A gondolat a szellemi mennyiség. És hogyha nem létezne lélek, akkor nem lehetnének gondolataink sem. Oké, ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanez a helyzet az információval. Ugye a sejtjeinkben ott van, minden egyes sejtetben 3,5 milliárd karakter kódolva és tömörítve, ami leírja a testnek a felépítését. De információt nem hozhat létre, csak intelligencia. Tehát, tudod, hogyha szeretnéd kihagyni a lelket az emberből, akkor megfosztod pont a lényegétől, ami minket személyes lényekké tesz. És aztán beszéltünk arról, hogyha nincs lélek, akkor nincsen szabad akarat sem. Mert a lélek az, ami ellentmondhat gyakorlatilag a test által generált parancsoknak. Ugye mi a test által generált parancs, a túlélés? De miért van az, hogy ez az evolúció elméletnek a mozgató rugója, a túlélés? De miért van az akkor, hogy emberek hajlandóak feláldozni az életüket valami cél érdekében mondjuk? Valami eszméért? Vagy valakiért? Miért van az, hogy együtt érzünk a gyengébbekkel? Vagy a fogyatékos embertársainkat segítjük? Miért van az, hogy nagyra értékeljük azt, aki jótékonykodik? Miért van az, hogy könnyed csal a szemünkbe egy történet? Első világháború, iszonyatos lövészárok hadviselés volt, az azt jelentette, hogy néhány száz méter sárért éveken keresztül harcoltak, ilyen hullámzó volt a küzdelem, ide-oda hullámzott a front, és több mint 1 millió ember halt meg a semmiért, néhány száz méter sárért. Egymást lőtték a lövészár, akkor rettenetes volt. És történt valami, az egyik karácsonykor. Középen volt egy drótakadály, ami a senki földjén volt, elválasztotta egymástól a két front szakaszt, franciák és németek voltak ott. És észrevették a francia lövészárokba, hogy egy kiskutya beleakadt a drótakadályba. Hello, sziasztok srácok! Belakadt, és elkezdett kimászni érte. És mire középre ért, pont akkor vette észre, hogy egy német katona is mászik, mert a másik oldalról is észrevették a kiskutyát. És hát mit volt mit tenni, ott voltak ketten meg a kutya, és kiszabadították a kutyát, de ha már ott voltak, akkor szóba elegyedtek, és így elkezdték egymásnak mutogatni a családi képeiket. És aztán megkérdezték, hogy miért lövünk egymásra. És mind a ketten visszamentek, és beszéltek a egységparancsnokukkal, és létrejött egy fegyverszünet karácsonykor. És átmentek, oda mentek a két harcoló hadsereg, oda ment egymáshoz, és kezet fogtak, cigit cseréltek, dohányoztak, kifeküdtek az árok partjára, napoztak, amikor sütött a nap. Tudod, hogy van valami bennünk, ami vágyik a nagyszerűség után, ami vágyik a békére, ami vágyik valami többre, mint a puszta túlélés, amire, mondjuk a génjeit predesztinálnak, amire eleve elrendelnek téged. Van egy külső erő, ami ellentmond a régi természetednek, ami felruház téged azzal az isteni szikrával, ami emberré tesz bennünket. És mi elég kutyaütők vagyunk. De csak visszatérve még egy gondolatra a sztorira, aztán ezt nem nézték jó szemmel, hogy a magasabb vezérkar is lecserélték az egységeket onnan, hogy ne haverkodjanak már az ellenséges katonák. Úgyhogy ezt nem merem elmondani. Oké, azt nem. De van valami bennünk, valami plusz, amivel Isten megajándékozott bennünket, és ha nem vagy hívő Istenben, akkor is van benned ilyen, mert Isten képére lettél alkotva. Olvastam egy történetet karácsonykor, egy lelki pásztor, az a baj, hogy nem jut eszembe a neve, mindegy, a sztori a lényeg. Karácsonykor elhatározták a feleségével, hogy minden egyes karácsonykor vendégül látnak egy magányos embert, aki ott van a gyűlibe, és nincs kivel tölteni a karácsonyt. És elhívtak egy embert, és hát az ember beszélt, és ott volt, és nem volt egy kellemes társaság. A pásztor egész karácsony este azon tűnődött, hogy ez élete legrosszabb karácsonya, hogy ide hívták ezt az embert. És még teológiai vitájuk is volt. Tehát elképesztően rosszul érezte magát. Alig várta, hogy vége legyen az egésznek. És amikor elbúcsúztak az ajtóban, akkor megölelte őket ez az ember, és azt mondta, hogy ez volt életem legszebb karácsonya. És azt mondta, hogy jó volt veletek, kinesett a hó, itt szólt a zene, közösségben voltunk, meleg van, meleg volt. Annyira hálás vagyok értetek. Sose volt ilyen szép karácsonyom. És elment. És a pásztor ott állt az ajtóba. Wow. Oh. Van valami több bennünk. És ő ezt valójában soha nem értette volna meg, hogyha Isten nem készítette volna elő neki ezt a jó cselekedetet. A Biblia azt mondja, hogy eleve elkészített jó cselekedetben járjatok. És mi olyan kicsit furák vagyunk, mert keresztényként is szeretnénk magunknak megtartani azt a kiváltságot, hogy mi vagyunk a jók. Átkísérek egy nénit az úton. Oké, ez nagyszerű dolog volt, önzetlen tett, de ki készítette elő, ki intézte úgy, hogy a néni ott legyen az úton, amikor én odaérek. Hát hajlamos vagyok azt hinni Isten ismeretében, hogy Isten készítette elő ezt a jó cselekedetet. Miért, hogy legyen több gyümölcse az én életemnek? Persze, gondolhatom ezt mindössze, hogyha elég önző vagyok ehhez. De Isten azt mondja, hogy szeretnék segíteni valakinek rajtad keresztül. Ez nagy baj. Úgy értem, hogy szeretnélek téged használni. Mégis kihal engem ezen a nyomorult világon, ha nem te. Egy nem hívőhöz hiába szólok, legtöbbször nem hallanak meg, vagy azt mondják, hogy véletlen volt, vagy csengett a fülem, vagy ez csak egy, hogy szokták mondani, sugalmazás volt, ez csak egy megérzés volt, egy intuíció volt. Téged tudlak használni a jó cselekedetekre. Téged tudlak használni, hogy mosolycsaljak egy másik embernek az arcára. És nem is kell hozzá felfúvalkodnod, mert ezt nem te tetted. Mert legszívesebben sosem mennél el a misszióba. Oké, legalábbis én most magamról beszélek. Legszívesebben otthon ülnék, és megtartanám magamnak ezt a jó hírt. Ha nem olvastam volna a nagy küldetést, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. Figyeljetek, az életünk egy csoda. Sokkal több annál, mint hogy eszünk, iszunk, lefekszünk és felkelünk. Egy olyan csodából járunk, amihez semmi sem fogható. És próbálom ezt a levelezést szeretetben intézni, és imádkozom ezért az emberért. És arra gondolok, hogy remélem, hogy nem fogja feladni, hogy egyszer csak azt mondja, hogy elegem van, és ennek az egésznek semmi értelme, mert úgysem fog megváltozni a véleményem. De igazán, ha... Tessék?
Így jó
Persze, mert Rafinak a barátja. De ne bántsd őt, drága ember lehet. És igazán, hogy imádkozom ezért az emberért, hogy megértse Istennek a jellemét. Van még itt egy vers. Tessék? Van a több is. De jó ég, lassan szemüvekkel. De még azért látom. Oké, tehát sokan szeretnék Jézust egy ilyen toleráns embernek, vallásalapítós, toleráns ember, egy jó ember, de igazából, és erről lehet, hogy majd írunk egy cikket, hogy Jézus egyáltalában nem volt toleráns. Sokan egy ilyen liberális Jézus szeretnének látni. Ugye, de azt mondta, hogy amiért eljöttem, az nem engedi meg, hogy toleráns lehessek. És a toleranciát meg definiálni kellene, hogy valójában mi az, mert Jézus így toleráns volt a bűnös emberekkel, de a bűnükkel nem volt toleráns. Mert ha toleráns lett volna, akkor nem engedte volna keresztre feszíteni magát. És ő azt mondta, hogy aki hisz én bennem, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Ez pedig elég kemény beszéd, és nyoma sincs benne se a liberális felfogásnak, se a toleranciának. Oké, Jézus nem volt toleráns. És amikor beszélgetünk emberekkel, és most így a levél kapcsán említem ezt a dolgot, akkor nem tudom Istennek a kegyelmét elválasztani Istennek a szentségétől. Ugye? Mert és most engem ez foglalkoztat leginkább, Isten szentsége, meg az ember lelke. Ezért beszélek most erről a két dologról, meg hetek óta, amerre járok, erről szoktam beszélni, hogy hajlamosak vagyunk egydimenziósan látni Istent. Azt mondani, hogy Isten szeret téged. De az üzenet az, hogy élj Isten minden igéjével. Máté 4. Mert Jézus azt mondta, hogy igen, az üzenet egyik fel az, hogy szeretlek, de az üzenet másik fel az, hogy bűnös vagy. És ezért fizetned kell. Mert megköveteli az igazságom. De viszont a szeretetem pedig arra indított engem, hogy meghalljak érted, és ezért mentesítelek a bűn jogos ítéletétől, a haláltól, ha elfogadod hitben, hitáltal. És beszélgettünk erről, hogy beszéljünk egy kicsit a hitről, hogy itt akivel levelezek írta, hogy Istentől nagyobb racionalitást vár, mint azt, hogy hit által üdvözítsen embereket. És próbáltam elmagyarázni azt az igazságot, hogy minden ember bűnös. Oké, 10 parancsolat. Azt tudtátok, hogy minden ember a 10 parancsolatnak próbál megfelelni, független attól, hogy hívő vagy nem hívő. Egy ateista ember elvárja, hogy tisztességesen bánjanak vele, ne lopjanak tőle, ne vigyék el a feleségét, ne hazudjanak neki, és a legtöbben törekszenek arra, hogy ezt ők maguk se tegyék meg. Oké? Tehát minden ember tudatában van Isten létezésének, csak próbálja elnyomni magában. 10 parancsolat, és erről írtam ennek a drága embernek, hogy a 10 parancsolat az tulajdonképpen a szeretet tökéletes definíciója. Mert hogyha én nem teszem meg azt a 10 dolgot valakivel szembe, akkor én azt az embert szeretem. És ugye a szeretetnek nem túl sok köze van az érzelmekhez. Tehát a 10 parancsolat az a minimum elvárás az emberrel szemben. Az a minimum elvárás. Tehát hogyha én megfelelek a 10 parancsolatnak, akkor még semmi. Akkor ott vagyok a vonalon. De ha már egyet hazudtam, akkor a vonal alá kerülök, és hiába tartom be onnantól az egész 10 parancsolatot, nem tudtam jóvá tenni azt az egy hazugságomat. És ezért írtam neki, hogy pont azért, mert Isten a legracionálisabb lény az univerzumban, ezért az ő mérhetetlen racionalitásában arra jutott, hogy ha nem vált meg minket, akkor mindannyian pokolra jutunk. Hiszen nincs olyan ember, aki meg tudna felelni akár a 10 parancsolatnak is. És ez a drága ember azt írta, hogy a 10 parancsolat az sem, tehát az erkölcsi törvényeinknek semmi köze Istenhez, azok, megjött drága Sanyi, azoknak semmi köze Istenhez, hanem azok nagyon is földhöz ragadt, és praktikus dolgok, amiket a társadalom fejlesztett ki. De a kérdés az, hogyha ezek tényleg ennyire praktikusok, és ennyire földhöz ragadtak, akkor hogy lehet, hogy nem tudjuk betartani őket? Van mélyen bennünk egy hiba, ami igazán végkíséri az egész életünket. És van bennünk egy nagyszerűség, amit Istentől kaptunk, ez alanyi jogon, mert az ő képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és az emberben van egy hihetetlen ellentét. A jó és a gonosz szinte széttépi az életünket. A nagyszerűségünk és a rettenetességünk. A nagyszerűségünk, hogy hihetetlen korszerű kórházakat építünk, és a gyógyászat nagyon nagy eredményeket ér el, és a művészetek terén a festmények, a szobrok, vagy hogy eljutottunk a Marsra, és ott járnak a robotjaink, és nagyszerű költőink vannak. Az ember nagyszerű lény, és rettenetes. Hát látjuk a háborúkat, látjuk az éhezést, a nélkülözéseket, az igazságtalanságokat, és hol van, ki az ember valójában, kik vagyunk mi? Most akkor gonoszak vagyunk, vagy jók vagyunk, mi a helyzet velünk? Ki fog győzni? És itt van a megoldás, Istennek a megoldás, hogy Jézus eljött, hogy elpusztítsa a vallásokat, és hogy megmentse a lelkünket, és hogy betöltsön az ő szellemével. És amikor ott, és Isten szelleme a megoldás, amikor itt él bennünk Isten, és ad egy viszonyítási pontot, hogy ki vagyok én. És értem azt, hogy miért vagyok gonosz, és értem azt, hogy Istennek az én hitemre van szüksége ahhoz, hogy meg tudjon engem menteni. És ez egy elképesztő történet. Úgyhogy és ebben a kegyelemben járunk, és még egy utolsó gondolat, és aztán gyorsan átadom Sanyinak a szót, hogy megkérdezte ez az ember tőlem, és ez egy jogos kérdés, hogy oké, de hogy nem így írta, hanem picit nem ennyire cizelláltam, de azt mondta, hogy ez nem kóser, hogy Isten megkegyelmez, minden bűnt megbocsájt, és akkor te már azt csinálhatsz, amit akarsz, ez egyenesen felelőtlenség. És akkor írtam neki, hogy erről már Pál apostol is írt, és hogy minden ember ezt gondolja, aki nincs megváltva. De ha egyszer találkoztál Istennel, egyszer megtapasztaltad az ő szeretetét, azt, hogy milyen messzire elment értünk, hogy megmentse a lelkünket, akkor az ő kegyelmére és szeretetére az én szeretetem lesz a válasz. És csak Pál szavai, hogy egyetértek a törvénye, hogy az jó. És csodálom Isten szentségét, és megváltott emberként azt kívánom, hogy bárcsak olyan lehetnék, amilyen ő. De nem leszek Róma 7, és még sok helyen. De hogy vágyom utána, és egyetértek az ő törvényével, és élek az ő kegyelmében. És nem használom a kegyelmet. Úgyhogy ez egy klassz élet, hogyha még sosem fordultál Jézus Krisztushoz, akkor próbáld ki, nagy kaland, erről biztosíthatlak. Ez egy különleges élet. Amen. Átadnám Sanyinak.
Nektek igaz, mikrofon. Sziasztok. És még mindig hálásak vagyunk Ernőnek. Üdv mindenkinek, Isten hozott illusztris vendégek, új arcok és régiek. Továbbra is rómaiakhoz írt levelet olvassuk, és az okunk továbbra is ugyanaz, és az ok az, hogy a római levél, hát hogy mondjam ezt precízen, állati jó. Aki megmondja nekem, hogy hol hagytuk abba, az kap egy piros pontot. Mindenki elkezdett hajtani a piros pontra. 3:23? 26-at kell olvasnom. Azért ezt megnézzük. Hát, de a hármas nem szabad csak ugyanon olvasni, azt a 21. verstől kell olvasni. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Mégpedig az Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség. Mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten ingyen igazítja meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. Ugye ez volt talán a legutóbbi alkalomnak a kulcs gondolata, hogy mind tudni és ismerni véljük Isten igazságát. Jó, lehet, hogy nem mind, lehet, hogy nem véljük, de sokan vélik úgy, hogy ismerik Isten igazságát. A vallás ezt teszi. És itt egy nagyon-nagyon érdekes képet mutat ő saját maga arról, hogy milyen az ő igazsága. Nagyon furcsa. Az enyém biztos, hogy nem ilyen lenne. Az én igazságom az, hogy fizes. Adós vagy? Hányan vagytok itt adósok? Ilyen zavart kezek emelkednek. Isten előtt mindazok vagyunk. Mind híjával vagyunk. Isten dicsőségének, ezt olvastuk a 3. fejezet elején. Mindannyiunkkal baj van. Erről beszélt Ernő, amennyit hallottam, ahogy megérkeztem. Micsoda gondolat, hogy az ember nagyszerűsége és gyarlósága feszít minket. És nincs senki, aki ezt tagadhatná. A humanista világ reménykedik abban, hogy meg tudjuk javítani önmagunkat, hogy rendbe hozzuk magunkat. Egy nagy szerszámos láda előveszem, és megbütykölöm magam. Én bütykölöm magam már 41 néhány éve. Kérdezzétek meg, hogy sikerült-e? Sanyi, sikerült? Nem! Rosszabb, mint volt. Egyre rosszabb. Úgy érzem magam néha, mint disznó, akit megfürdettek. Kívül szép, habos-babos. Kritikusnak tűnik ez, de látnotok kell, hogy az ige nem ad neked lehetőséget arra, hogy másképp gondolkozz magadról. Mert az a pont, az a pillanat, ahol elkezdesz abban reménykedni, hogy te meg tudod bütykölni magad, hogy valamilyen módon te elfogadhatóvá válsz Isten előtt, az az a pont, ahol a törvény úgymond egy vonzó megoldássá válik a számodra. Mert onnantól azt mondod, hogy független vagyok. Nem kell nekem fognom Isten kezét, nem kell nekem semmi, megmondta, mit csináljak, megcsinálom, kész. Igaz? Ez valahol vonzó. Megmondtam, megcsináltam, tartozik nekem. Kész. És ez az a rendszer, amiben a vallások 99,9%-a él és szenved. Mert miután 30 éve próbálják megbütykölni magukat, hova jutottak? Megfürdették a disznót. Oda jutottak. Fehérre meszelt sírok. Kívül szép, belül. És Isten igazsága nem ez. Azt gondolnánk, hogy Isten igazsága az lesz, hogy megmondom, mit kell csinálni. Iszonyú magasra rakom a lécet. A lécet meglátjátok, levert titeket a víz. Mind, ahogy a lécet meglátjátok, hogy hova raktam, mind elborzadtok. És akkor érteni fogjátok, hogy mi az én igazságom. Mert az igazságom nem olyan, mint a tiétek, ilyen kis liberális, ilyen megalkuvó, ilyen bűnös, az én szent vagyok. Biztos érzitek, hogy, ez, hogy van egy részetek, amely azt mondja, hogy igen, Isten is igazsága valószínűleg valami ilyesmi. És értem én, hogy ez igaz is, mert ő tényleg szent, ő minden közönségestől végtelenül különbözik. Ő nem közönséges, ő szeretet, és a szeretetében nem hibázik soha, ha lehet ezt egyáltalán mondani, ő szeret. 1 Korintus 13 állandóan igaz ő benne. Ő nem közönséges, de az ő igazsága, a végső valóság, ahogyan ő ítél téged és engem, és ami alapján igazából az egész életünk kinéz, mert hogyan éled az életedet? A végső igazság alapján éled. És a modern ember és a vallásos ember az életét annak a végső igazságnak az alapján éli, hogyha teljesítesz, jutalmat kapsz, ha nem, el vagy marasztalva. Ha ugrasz, tapsolunk, ha nem ugrasz, megvetünk. Ugorj! Ugorj! És miután már 50 éve ugrálok, kezdem unni. Meg a taps se olyan édes már. Értsétek jól, amit mondok. Az életed gerince a végső igazságon alapul. Ez a hited, ez a vélekedésed arról, hogy hogyan is működik a legvégső soron az élet. Az élet, nem a vallás, nem a kereszténység, nem a Biblia, hanem az élet, az, amit a legádázabb ateista is él. Az élet, ahol az ember szeretne boldogulni, szeretne, nem is tudom mi mindent, szeretnénk békességet, jó napokat látni, játékszereket, megházasodni, férjhez menni, gyerekeket nevelni, nyomot hagyni a történelmen, nem tudom mit akarunk, élni akarunk. Hogy működik az élet? Válaszolj meg erre a kérdésre. Mondd meg nekem, hogy működik az élet. Mondd meg nekem. Úgy működik, hogyha táncolsz, tapsolunk. És ha nem táncolsz, megvetünk. Teljesíts, és jutalmat kapsz, hibázz, és elmarasztalunk. Az egész élet egy bánatos veszőfutás. Igaz? És veszőfutás a milliómosnak is, és veszőfutás annak, aki a betevő falatért dolgozik. Miért? Azért, mert tévedtünk Isten igazsága felől. Tévedtünk. Istennek nem az az igazsága, hogy fölteszi a lécet olyan magasra, hogy megrettenünk, és aztán elvárja, hogy megugorjuk. És aki megugrott, annak megveregeti a vállát. A többieket meg megégeti a pokol tüzén. Tévedtünk, ez nem igaz. Elolvassuk, hogy mi Isten igazsága? Hogy miben mutatta meg Isten a maga igazságát? Elolvassuk újra. Hát ha értjük a szavakat? Hát ha új felismerésre jutunk? Hát ha elengedjük a saját görcsösen őrzött koncepciónkat az életről? Hát ha elengedjük. Na, legtöbben nem fogjuk, csak így mondom. Ezt most elolvasom, még tetszeni is fog, és kimész, és visszamész a törvénybe. És brutális, kegyetlen ítélője leszel először is saját magadnak, aztán a hozzád legközelebb lévőknek, aztán a testvéreknek, és a legvégén bírája leszel Istennek is. Csak nézd meg. Hogy? Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. Hogy jelent meg Isten igazsága? A törvény nélkül, a szabályok és a szabályoknak való megfelelés rendszere nélkül. Isten igazsága meg tud jelenni úgy, hogy nincs törvény, és nincs a megfelelés elve, mert a törvény ugye ezt jelenti, a megfelelés elve. A törvény nem a 10 parancsolat, hanem a megfelelés elve. Megfelelsz? Mihez képest? Megmondom, mi a szabály? Megfelelsz? És Isten azt mondja, hogy az én igazságom most ezek nélkül jelenik meg. És erről beszéltünk, hogy a törvény és a proféták ezt megjósolták, mégpedig Isten igazsága hogyan? A Jézusban való hit által minden hívőnek. Ez az evangélium. Nem fogom most elmondani. De mi a feltétele Isten igazságának? A Jézusban való hit. Mert nincs különbség. Ezt mondtuk az előbb. Mindenki vétkezett. Te vétkeztél? Szerény bólogatás. És te? Tudom, ha esetleg nem vagy hívő, ahogy nézed ezt a videót, vagy hallgatod a felvételt, akkor persze, tehát, hogy a modern ember nem gondolkozik bűntudatban, de Ámblok, éreztél-e már bűntudatot valaha? Volt-e már, hogy este lefeküdtél, és nem volt jó álmatlanul feküdni az ágyban? Mert a gondolatok, amik jöttek, kárhoztattak. A gondolatok, amik jöttek, azok vádoltak. Akár csak amiatt, hogy elszalasztottál egy lehetőséget. Nem valaki más bántottál, magadat bántottad. Kiszúrtál saját magaddal. Elrontottad a lehetőséget. Gondoltál már erre? Hogy te tehetsz róla? Bűntudat. A bűn, a hiba, a céltévesztés. Öregem, nem feleltél meg. A saját szabályaidnak nem feleltél meg. Elszúrtad az életed. Ismerjük ezt a rendszert. Ez a rendszer gyilkos. Nincs senki, akit ez a rendszer ne ölne meg. És persze néha, amikor ügyesek vagyunk, pontosan jöttem az eredményes élettalálkozóra. Kihúzom magam. Hányszor történik ez meg? 10-ből egyszer. Akkor egyszer kihúzom magam. De 9 másik alkalommal mi történik? Úgyhogy nincs különbség. Mindenki vétkezett. És nélkülözi Isten dicsőségét. Mindegy, hogy mennyire vétkeztél, a mérce az, ami megelégít téged és megelégíti Istent is, az mennyire magas? Az tényleg annyira magas, mint amiről beszéltem. És azt a mércét senki nem érte el. És mint ilyen, hogyha Isten csak egyszer azt mondaná, hogy jó van, nem kell elérned, maradj csak nyomorult, amilyen vagy, akkor sem lehetnénk boldogok, mert az a mérce számunkra is fontos. Az a bizonyos nagyszerűség, ami ott van bennünk, az valójában az, hogy mi isteni természetre vágyunk. Az isteni természet szintjén akarunk élni. Mi igenis szentek akarunk lenni, hibátlanok, gyönyörűek, tökéletesek. Biztos értitek, hogy ami nagyszerűség csak van, az arra mindre szükségünk van. És nem csak azért, mert a hián büntetést kapunk, hanem ám blokk, így akarok élni, amikor csak úgy elengedsz, és így magamra maradok, akkor tudni akarom, hogy nagyszerű vagyok. És az is vagy, nagyszerű. De nem az alapján, hogy megugrottad a lécet, hanem az alapján, amit most olvasunk. Nélkülözzük Isten dicsőségét, a nagyszerűségének a hián vagyunk. És itt jön a váltás, és itt jön Isten igazsága. Ez az ő rendszere, ez a végső rendszer, hogy nem fizetsz, hogy nem teljesítesz, hogy van valaki, aki annyira gazdag, hogy nem kell neki a pénzed, nem kell neki a teljesítményed, nem kell tőled semmi. És ezzel hazudok egy picit, mert egy valami kell tőled. Ez az apróbetűs rész. Mégiscsak van egy apróbetűs rész. Mi az, Sanyi, mi az? Te kell lesz neki. Te kell lesz neki. Szeret téged. Te vagy a menyasszony. És ő a vőlegény. És ő te utánad vágyakozik. Te kell lesz neki. Te szőröstül, bőröstül, úgy, ahogy vagy. Te vagy az ő fia. Te vagy az ő menyasszonya. Te vagy az ő teste, te kell lesz neki. Nem a teljesítményed. A teljesítményed tönkretesz mindent. El tudod képzelni, hogy hazamegyek a gyerekeimhez, és a gyerekeim, jön, 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 és tudod, elszaladnak gyorsan. És hallom, hogy igazi rettegés van a hangjukban. Benji, hol vagy? Gyorsan, gyorsan. És hallom, hogy még gyorsan valamit befejeznek. Elmosogatnak. Mert úgy gondolják, hogy akkor fogom szeretni őket, ha el van mosogatva. És összetörnek egy tányért. Most a gyors, Sanyi boldoggá tétel közben. És mondom, semmi baj, de az egyik már zokogva szalad föl a szobájába, és a délután azzal telik el, hogy megmondjam neki, hogy nem fogom bántani. Értitek? Az ő teljesítményük, az a rendszer, amiben ők a törvény alatt gondolkoznak, tönkretesz mindent. Akkor törjék össze a tányérokat? Nem, azt, annak meg én mi köze hozzá? Annak, hogy biztos értitek? Tehát, hogy hol jön egyenes következményként az, hogy köztünk szeretett kapcsolat van, törvény nélkül ebből hol jön egyenes következményként, hogy akkor törjük össze az összes tányért? Szóba se jön, miért törnénk össze a tányérokat? Abból eszünk, meg amúgy is szeretjük őket, a tányérokat. Miért törnénk őket össze? A törvény alatt gondolkodó egész nap azon gondolkozik, hogy csak nehogy összetörjem a tányért. És amikor véletlenül összetört egyet, akkor látja, hogy hullik szét az élete, mert összetört egy tányért. És már úgy utálja azokat a tányérokat, meg ezt az egész rendszert, hogyha egyszer kiderülne, hogy nem kap nyaklevest, ha összetöri a tányérokat, mindet összetörné. De nem az, akit szeretnek. De nem az, aki szabad. Úgyhogy Isten igazságát meg kell, hogy értsük. És tudom, hogy legutóbb is erről beszéltünk, de legutóbb is elmondtuk, kimentél innen, és mit csináltál? Mit csináltál? Fölültél a bírói székbe, és ítéltél. Ítélted magadat, a szeretteidet, a testvéreket, és aztán nyilván ítélted Istent is. Persze nagyon kultúráltan. Baromi jól tudjuk Istent ítélni. Ilyen kis szuttyogás, ilyen szöntyölgéssel. Én csak ülök itt a sötétben. Boldogtalanul, de boldogan dicsérlek, Uram, mert bár te nem szeretsz, bár a szeretetedet nehéz érteni, mert nem adtál meg semmit abból, amit kértem, de azért dicsérlek. Hogy? Igen. Nem ezt csináljuk? Pep elhányta magát. De ez, hát hogy ott van bennem a neheztelés. És próbálok jól viselkedni. Azzal fizetek, hogy hát, ha mégis rá tudom venni, hogy megtegye, amit igazából parancsoltam neki. Jaj, kértem tőle, persze, de ha kértem volna, akkor nem lenne bennem neheztelés, amikor nem adta meg. Beteg a kapcsolatunk. Beteg vagyok én is. Jövök haza, és a gyerekeim menekülnek. Valami nem stimmel. De Isten igazsága nem ilyen. Azt mondja, hogy Isten, figyelj, 24. vers, itt mondja Isten, ingyen igazít meg az ő kegyelméből. Ennyi. Ingyen igazít meg. Mit teszel cserébe? Semmit. Oké, álljunk meg egy picit, zárójel. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk eljössz hozzám dolgozni, és én fölveszlek, ugye ez egy keresztény munkahely lesz, kegyelem uralkodik, akkor megkapod a mondjuk félmilliós fizetésedet úgy, hogy nem csinálsz semmit. Pep már jön. Tessék? Nem lenne rossz, de nem. Tehát ez a nem csinálsz semmit, ez nem azt jelenti, hogy onnantól passzívakká válunk, hogy az okokozati összefüggés a világban megszűnik létezni, hanem arról szól, hogy a mi személyes értékünk, jelentőségünk és a személyes elfogadottságunk Isten előtt, a jogállapotunk, az igazságunk, a létünk legvégső lényege teljesítménytől független. És pont azért, mert nagyszerű vagy, mert el vagy fogadva, mert ingyen meglettél igazítva, mert azt az isteni dicsőséget, aminek a hián voltál, azt megkaptad ingyen, éppen ezért válhatsz egy cselekvő emberré, egy szerető emberré, aki egyszer csak törődik, nem csak a tányérokkal, nem csak a kutyával, a macskával, a házzal, nem csak a vállalkozásával, hanem egyszer csak önmagával. Egyszer csak törődik önmagával, mert szereti önmagát. És aztán egyszer csak törődik a szeretteivel. Mert szereti a szeretteit. És aztán egyszer csak törődik a testvérekkel. Mert ő se érti, de szereti őket. És aztán egyszer csak törődik Istennel is. De nem azért, mert ha nem teszi, agyonüti. Hanem mert szereti. Csináltál már bármit azért, mert szereted Istent? Nem azért, mert agyonüt. Nem azért, mert megmondta. Nem azért, mert illik, nem azért, mert szégyen, nem azért, mert bármi, hanem csak azért, mert szereted. Törődtél-e már valaha Istennel? Mert Isten igazsága nem az, aminek hittük. Itt ezt írja, hogy Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, miből? Az ő ajándékozó voltából, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Óriási ára volt ennek az egésznek. Ez nem egy olcsó szeretet. Ez egy megfizethetetlenül drága szeretet. De nem te fizetted ki, és nem én, hanem Krisztus. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ő a fizetség. És tudod, olyan egyszerű lenne azt mondani, hogy itt van Isten, hányan mentek bibliaiskolába innen rögtön órára? Oké. Jó. Lehet, hogy ezt a gondolatot én be akarnám fejezni, de ti akkor induljatok el, jó? 3-4-kor kezdődik, igaz? Picit lehet, hogy most túlcsúszunk, nem baj? Nagyon szúros tekinteteket kaptam. Figyelj, olyan egyszerű lett volna azt mondani, hogy figyelj, én vagyok Isten, mindenható, állati gazdag, tudod mit, írok egy csekket és kifizetem a tartozásodat. Érted? Tehát Isten sterilen is megválthatott volna. Lehet, valószínűleg nem. A teremtésünk lényege miatt. De csak gondolj bele, hogy mekkora különbség van a között, hogy egy nagyon gazdag ember, abból a rengeteg pénzéből, ami van, abból az óriási vagyonából egy jó nagy darabot, de odaad, érted. Ezt érted? Tehát, hogy ez is nagyszerű lenne. Tehát akkor arra is azt mondhatnánk, csak azt mondhatnánk, hogy hálásak vagyunk, nem? De ő magát adta. Ezt érted? Ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy van tartozásod, jó, elővennék egy fűrészt, és levágnám az egyik karomat. És odaadnám fizetségül a te tartozásodért. Nem, ennél rosszabb, mert az egész magamat adom oda. Jézus Krisztus volt az áldozat. És ennek az örökkévalóságban mély nyoma van. Az örökkévalóság megváltozott. Van benne egy 3 órás luk, ahol a fiú nincs ott. Nem értjük pontosan, nem tudom, hogy van, de ez történt. A Szent Háromság megbomlott. Az örökkévalóság megbomlott. Érted? Érted? Nem azért, mert olyan gengszter vagy, hogy muszáj volt ezt megtennünk, hanem mert szeretünk, mondja Isten, mert szeretünk. Mert ez volt a terv. Mert ez az én igazságom. Mert ez vagyok én. Ez vagyok én. Érted, hogy nem az vagyok, akinek látsz, akinek gondolsz. Én az vagyok, aki önmagamat adom, érted? Önmagamat adom neked. Önmagamat adom neked. És tőled se kell más. Csak te. És a többit majd rendbe rakjuk. És a szeretet persze, hogy kell, hogy uralkodjon. Persze, hogy szeretet kell, hogy legyen. Persze, hogy nem akarunk bűnözni. Persze, hogy nem akarjuk szétverni azt, amink van. Persze. De nem ez a lényeg. Ha én rendet akarnék, nem hiszed el, hogy tudok rendet csinálni? Nézz körül egy kicsit a teremtésben, hogy milyen rend van. Ha engem csak a rend érdekelne, akkor hidd el, csak szólnék és rend lenne. De kit érdekel a rend? Én kapcsolatot akarok. Szeretetet, életet, valódi életet. Amit a rend megöl. A rend megöl. Meg fogsz lepődni szerintem a mennyben, hogy Isten mennyire rendetlen lesz. Ne érts félre. De a törvénykező, ítélkező lelked meg fog botránkozni néhány dolgon, ami Istennek csak egyszerűen normális volt, hogy persze. Ki mondta, hogy nem? Olvastad az evangéliumokat? Olvasd az evangéliumokat. Tele vannak megbotránkoztató dolgokkal. Amit Jézus csinált. Jézus botránkoztatta meg az akkori farizeusi vallásos világot. Úgyhogy az őt rendelte Isten engesztelő áldozatul. Őt, nem a pénzét, hanem a vére, az ő vére által. azoknak, akik hisznek. És mit vár tőlünk? A hitünket várja. Hogy elfogadjuk, hogy megértsük, hogy igent mondjunk. És figyeljetek, újra kezdi. Figyelj, most mondja. Ebben mutatta meg igazságát. Miben látszik Isten igazsága? Abban, hogy Jézus Krisztust adta értett cserébe, hogy az ő vére lett a fizetség. Az evangélium mutatja meg Isten igazságát. Mi a végső rend, mi a végső lényege az életnek, mi az a végső vezérelv, amely mindent meghatároz? Isten igazsága, amely miben mutatkozik meg? Abban, hogy ingyen igazítja meg azt, aki ő benne hisz. Abban, akit ő adott Jézus Krisztusban és az ő vérében. Ebben mutatkozik meg Isten igazsága. A végső elve, az univerzumnak, a mi életünknek, a te életednek, az a szeretet. Az a szeretet, amely áll Isten igazságán, amely, csak tovább olvasom, amely a korábban elkövetett bűnöket elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát megint. Látni akarjuk Isten igazságát? Akarod az élet alapelvét látni és érteni? Itt van, figyelj, mert ő igaz. És igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. És ezt mondtuk legutóbb is. Hogy ő igaz, dicsőséges. És te mi vagy? És te mi vagy? Te mi vagy? Ha hittél Jézus Krisztusban, akkor mi vagy? Mondd ki, mi vagy? Mi? Igaz és dicsőséges. Igaz vagy. Hogyan vagy igaz? Ahogyan ő igaz. Értjük mi ezt egyáltalán? Ezt alig lehet érteni. Reggel fölkelsz, és magadra nézel, és mit látsz? Látsz egyfelől egy nyomorult bűnöst, de másfelől látsz egy megigazított szentet. Egy embert, aki olyan, mint Krisztus, aki Galácia 2.20, hadd mondjam, Galácia 2.20, lapozzunk oda. Legutóbb is előhoztam Galácia 2.20-at? Előhoztam? Miért nem hoztam elő? Legutóbb is kellett volna. Ide való. Galácia 2.20. Ha egyszer végzünk a római levéllel, mivel fogjuk folytatni? Nem Galáciával, Kolosséval. És hogyha végeztünk Kolosséval, mivel fogjuk folytatni? Galáciával. Tudjátok, mi van ezekben a levelekben? Olvastátok már valaha? Szerintem sose olvastátok. Kolossé levelet szerintem tuti nem olvastad. Ha olvastad volna, nem így néznél ki. Tessék? Vigyétek ki. 2.20, figyelj. Galácia 2.20. 19 inkább, figyelj. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek. Mi? Mi? Én meghaltam. Hogyan? A törvény megölt. Hogyan ölt meg? Úgyhogy megpróbáltam betartani. És mi derült ki? Megfürdött disznó. Az derült ki. Nem tudom betartani. Úgyhogy meghaltam. De ezzel meghaltam a törvénynek is. Hogy értem, tudod? Tartozol. Puff. És most? Ha már nem tartozol. Király. Megszabadultam. Majd olvasd római levelet. Abban ez benne van, kicsit részletesebben. De itt mondja, végső elválasztás a rendszertől. A követelés rendszere megölt, és elválasztott a követelés rendszerétől. Azaz, te mi vagy a követelés rendszerének? Halott, gyönyörű, halott. A halott az mit jelent? mennyire, a halott mennyire van elválasztva ettől a világtól? Eléggé, nem? Próbáltál már egy halottal beszélgetni? Nem, mert őket gyorsan elviszik. Lehet, hogy néha jobb lenne tovább látni őket. Hogy értsük, hogy mit jelent meghalni. Az egy elválasztódás. Egy végső, visszacsinálhatatlan elválasztódás. Az jobb, mint kifizetni az adósságot. Kihalni az adósság alól az jobb, hatásosabb, teljesebb, megkérdőjelezhetetlenebb. Gondolkozom is rajta. De fogy az idő, ti meg itt viccelődtök, Galácia 2:26 kell elolvasni. Figyeljetek! Mert 19. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. És ez alatt most azt hallod, hogy a rabszolgája lesz. Igen, de nem, hogy tudod, Istennek éljek, ami azt jelenti, hogy a rabszolgája legyél, igaz? A kis törvénykező fülünk ezt hallja, hogy Istennek éljek, mert ő egy csóró Isten, aki gyűjti a rabszolgákat. És ha már ilyen nagy árat fizetett értünk, akkor még jó, hogy neki éljünk, nem? Valami haszna is legyen szegénynek abból, amit csinált. De ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ő neki nem halok meg. Érted? Meghaltam a törvénynek, a követelés rendszerének, attól el vagyok választva, de élni összekapcsolva meg Istennel vagyok. Hogy most innentől Istennek élek. Úgy, mint ahogy a feleségem nekem él, és én neki, ahogy a gyerekeim nekem élnek, és én a gyerekeimnek, mint ahogy a barátok egymásnak élnek, mint ahogy a testvérek egymásnak élnek. A kapcsolatról szól ez. És aztán persze, hogy szolgáljuk egymást. Persze, hogy a dúlosza, a rabszolgája vagyok Istennek, még jó, amikor ő ezzel a szeretettel szeretett engem, minden, amit mond, szeretet, és minden, amit mond, igaz. Ez olyan, hogy légy engedelmes rabszolgám. Jó, mit parancsolsz? Mondd meg, mennyi 2 + 2. Mire én megszólok? Nem, én nem leszek a te rabszolgád. Nekem 2 + 2, nem 4, nekem 5 lesz. Én a magam után útját járom. Nem, hát nem vagyok. 2 + 2 az 4, mire Isten azt mondja, köszönöm, engedelmes szolgám voltál. Ugyanígy minden más, amit mond, teljes összhangban van azzal, ami van, és aminek lennie kell. Ha ő kér tőled valamit, akkor az nem mit ugráltatsz itt engem, hanem a teljes integritásban lévő legészszerűbb, legcsodásabb, legjobb valóság, ami csak megvalósulhat. Remélem, képes leszek neki engedelmeskedni, de neki bőven belefér, hogy nem. Hogy értem, tudjátok, hogy ki tudja megállítani a mindenhatót? Én, meg te, meg mi itt mind. Hogyan? Nem, így, nem, egy pimaszkis nem. Nem, 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 nem. És Isten azt mondja, rendben. Értitek ezt? És ez tetszik neki. Azt. Mert kapcsolatot akar. Az én gyerekeimnek mindig igent kell mondaniuk? De igen. De én nem is vagyok Isten. Hol tartunk? Galácia 2:20. Már mindjárt elkezdődik a bibliaiskola. Mit húzzátok itt az időt viccelődéssel? El kell olvasni. Galácia 2:20. Mert az Isten igazságához illik. Már el is felejtettem, hogy mit olvastunk az előbb. Mit olvastunk az előbb? De nem, Róma 3-at olvastuk. Figyeljetek! Türelme idején, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Krisztusban, Jézusban hisz. És ehhez jön Galácia 2:20, nagyon jól. 19-et olvastuk. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Ez ugyanaz a gondolat még egyszer. Észrevettétek? Mert Krisztussal mit csináltam? Meg vagyok feszítve, meghaltam, vele együtt eltemettettem, és vele együtt feltámadtam. Ugyanaz a halál, amely elválaszt az egyiknek, és összekapcsol a másikkal. És itt jön, figyelj. Többé, tehát nem én élek, na ez engem összezavart, de most nem fogom ezt kiboncolni, majd egyszer, amikor oda jutunk Galácia levélhez, szerintem 2019-20 környékén ez meg lesz. Tehát többé, tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt nem értem. De most nem is kell értenünk, mert a következő versre vagyunk kíváncsiak. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, na és ezt értem. Hányszor hallottam ezt a mondatot, hogy elég, de mindig jössz ezekkel az ilyen szellemi magaslatokkal. Engem az érdekel, hogy itt most a valós életben, most mit kell csinálni? Mert prédikálni azt könnyű, de most hogy éljek? Itt mondja, azért olvastuk, Galácia 2:20. Mindjárt mehettek órára. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem. Hogyan élem? Egy meggyőződéssel. Az a hit, egy meggyőződés. Tudom, mit tudok? Jézus Krisztust, ő az üzenet, ő az, aki által igaz lettem, ő az, aki által én dicsőséges lettem hitvány voltomra. Ő Isten igazságának a kifejeződése, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki benne hisz. Hogy élem az életemet? Úgy, hogy végig észben tartom. Végig ott van a meggyőződésem őróla, amit ő tett, hogy kicsoda ő, hogy ő végül is egy milyen valóságot hozott létre, és ő hova emelt engem. Ő benne hiszek. Egész életemben ő rá koncentrálok. Nincs se többem, se kevesebben, de ő vele, figyelj, Róma 8:32, minden az enyém. Ő vele együtt minden az enyém. Minden. De kit érdekel a minden, ha ő az enyém? Ha Isten az enyém? És figyelj, és csak itt, hogy nehogy összezavarodjunk, hogy hogyan képzeld el Jézust, amikor hiszel ő benne. Galácia 2:20. Azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem. Ez az élet végső igazsága. Ez az élet végső igazsága. Jézus Krisztus, aki szeretett téged, engem, úgy, hogy önmagát adta, érted? Értem. Mindannyiunkért, és ő a mindenható. Az egyetlen bíra, az egyetlen Isten, az egyetlen, aki számít, ő mit csinált? Szeretett téged, ahogyan az Atya őt szereti. Ő szeretett téged, és mit csinált? Önmagát adta, érted, hogy igaz legyél, hogy szabad legyél. Örökre. Amen. Mennyei Atyánk, adj nekünk bátorságot, hogy higgyünk ebben, hogy tovább gondoljuk, hogy a következményeit végig gondoljuk, hogy a szürke hétköznapjaink ne kárhoztathassanak minket többé. A nincstelenségünk, az alul teljesítésünk, a hibáink, a bűneink, a rossz énképünk, a vádak, amik érnek, a vádak, amiket magunkra mondunk ki, hogy mindezzel szemben felállhassunk, és azt mondhassuk, de nem, Jézus Krisztus önmagát adta, értem, és szeretett engem, és ez vagyok én, ez a végső igazság, ez vagy te, se több, se kevesebb. És amíg soha nem fogadtad el Jézust, mint a megváltódat, akkor fogadd el most. Egy egyszerű ima, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. Elfogadlak, te vagy a messiás, te vagy a fizetség, te vagy az, aki adattál az én bűneimért cserébe, te vagy az engesztelés, te vagy az alapja annak, hogy én igaz lehetek. Hiszek. Adj nekem örök életet. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Menjetek bibliaiskolába. Mit ücsörögtök itt még mindig? Hát már régen el kellett volna bennetek. Köszönöm szépen.